Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője, és Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója, akiket a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Jó napot, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában a 2021-es költségvetés tervezetéről lesz szó, de mielőtt a jövő évi büdzséről beszélnénk, lehet-e ezt külön kezelni a mostani 2020-as büdzsé módosításától? Nyeste Orsolya?
Én úgy gondolom, hogy semmiképpen nem érdemes. Tehát mind ezt a két évet, a 2020-as évet és a 2021-es évet egyfajta egységként kell tekinteni, és ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy a 2021-es költségvetésnek a fontosabb tételeit, a fontosabb sorait értelmezni tudjuk. Ugye a járványhelyzetnek köszönhetően teljesen átalakult minden a gazdaságban. A várt növekedés helyett nagyon valószínű, hogy az idei évben recesszióval kell szembenézni a magyar gazdaságnak, és ez bizony érinti a költségvetést is, és az eredetileg tervezett, hát 400 milliárdot nem meghaladó pénzforgalmi hiány helyett a pénzügyminisztériumnak az új tervei szerint 1000 milliárd forintot is meg fogja haladni a 2020-as pénzforgalmi hiány, ami ugye eredmény szemléletben a GDP 3,8%-át fogja kitenni az új tervek szerint, tehát a pénzügyminisztérium várakozásai szerint is a felé a bizonyos kritikus 3%-os Maastricht limit fölé emelkedik. Tehát mindenképpen olyan típusú, szerintem egy jó példa arra, hogy akár a GDP növekedés előrejelzést nézzük, akár a hiánynak a módosítását nézzük, ami bekövetkezett már 2020-ra vonatkozóan. Egy olyan típusú változás, egy olyan nagymértékű változás látszik már 2020-ban, ami mindenképpen rá fogja nyomni a bélyegét a 2021-es évre is, és a 2021-es költségvetési folyamatokra is.
Csiki Gergely?
Így van, most nagyon jól összefoglalta, mi az, amit tudunk a 2020-as költségvetésről, amire ugye a járvány és a járvány kezelésének az ugye rányomta a bélyegét, de én fontosnak tartanám hangsúlyozni azt is, amire utalt Orsolya, hogy sok mindent nem tudunk a 2020-as költségvetésről, és ez engem ebből a szempontból aggaszt a 2021-es költségvetés, benyújtott költségvetés értékelése kapcsán is. Ugye itt nem vezette át a kormány pontosan, hogy az egyes tételeket hogyan érinti a járvány, és akár gondolok a bevételek visszaesésére, miért száll el a költségvetés hiánya ugye 3,85%-ra az eredeti tavaly fogadta el a parlament az idei költségvetés, tavaly nyáron 1% volt a költségvetés hiány. Nincs felvezetve, hogy ez hogyan jön össze, miből adódik a különbség. Ugye itt komoly méretű alapok, gazdaságvédelmi alap, járvány elleni védekezés alap állt föl, és mindezekre tervezni a 2021-es költségvetést, úgyhogy nem ismerjük ezeket az idei számokat, vagyis csak sejtésünk van bizonyos dokumentumokból, ugye a konvergencia programból, amit néhány héttel ezelőtt adott be Brüsszelnek a kormány, valamint a költségvetés tanács véleményéből adódnak még részletesebb várható idei teljesülési számok, főleg a bevételi oldalra. Ebből tudunk következtetéseket és sejtéseket levonni a költségvetés, jövő évi költségvetés értékelése kapcsán, de mindenképp azt hangsúlyoznám, hogy nem ártana egy kormányzati részletes bemutatás annak, hogy a járványnak hatása és a járvány kezelése pontosan az egyes költségvetési sorokat idén hogyan érinti.
És mit tudunk a 2020-as esztendőről, GDP, a növekedésről? Ugye például ott egy igencsak nagy sávban mozognak az előrejelzések, mínusz 7-8%-tól plusz 3%-ig, vagyis mi az, ami tudható, mert hogy ez határozza meg, vagy határozhatja meg a 2020-as költségvetést, illetve annak módosítását is, Nyeste Orsolya?
Igen, ahogy említetted, nagyon széles sávban szóródnak még mindig a növekedési előrejelzések az idei évre vonatkozóan. Ugye tudjuk, hogy a válságnak köszönhetően a kormányzat új előrejelzése a GDP-re mínusz 3%. Mi ennél azért valamivel pessimistábbak vagyunk, 4,6% mínuszban a növekedési előrejelzésünk, bár egy kicsit itt furán hangzik, hogy növekedési előrejelzés, de lényeg a lényeg, hogy úgy gondoljuk, hogy a gazdaság visszaesés az idén 5% közelében lesz. De ez igazából annyira nem is pessimista várakozás, mert ennél sokkal negatívabb előrejelzéseket is lehet látni a piacon. Ráadásul ugye az Európai Bizottság is ennél mélyebb visszaesést vár, mínusz 7%-ot az idei évre. Tehát ez, hogy egy alapmutatóval GDP kapcsán már 2020-ra vonatkozóan ennyire nagy a bizonytalanság, ez nagyon nehézé teszi annak megítélését, hogy 2020-ban leginkább a fő bevételi sorokon mit várhatunk a költségvetés mérlegében. És hát itt van előttem most itt a 2021-es költségvetési törvényjavaslat, és itt látom például, hogy általános forgalmi adóból, ami ugye egy nagyon masszív, nagyon stabilan tervezhető bevétele az állami költségvetésnek, a 2020-as törvényi előirányzat az közel 5000 milliárd forint, tehát közel ennyit vár a kormányzat az áfából, és ezt bizony be is tették a 2021-es költségvetésbe, mint bázis, holott az alapján, amit előbb elmondtam, hogy a környezet recessziós lesz, azért sejthetjük, hogy nem fog ennyi áfa befolyni a központi költségvetésbe, hanem valószínűsíthető, hogy a fogyasztás alakulásától függően ennél akár 400-500 milliárddal is kevesebb bevétel fog áfából befolyni. És ez az, amit az előbb is Gergő úgy érzem, hogy próbált hangsúlyozni, hogy ezek után megnézem a 2021-es áfa előirányzatot a költségvetésben, és azt látom, hogy 2020-hoz képest alig változik, tehát szintén közel 5000 milliárd forint bevételt terveztek áfából. Mégis ugye emögött az van, hogy mivel a 2020-as áfa az jóval a tervezett alatt fog maradni, igazából valószínűsíthető, hogy a kormányzat a jövő évre vonatkozóan egy elég nagy felpattanást vár a fogyasztásban, és ebből következően az áfa bevételekben is. De mivel nem tudjuk, hogy mégis mi az áfa új előrejelzése 2020-ra vonatkozóan, ez rendkívül nehézé teszi annak megítélését, hogy a 2021-es várakozások vagy előirányzatok mennyire tekinthetőek megalapozottnak.
Csiki Gergely?
Így van, fontos, ez egy legfontosabb tételt emelte ki Orsoly a bevételek oldalán a költségvetésben, itt az áfáról van szó, 5000 milliárd forint önmagában. Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye a központi költségvetés bevételének ez majdnem a negyedét teszi ki, 21 000 milliárd forintról beszélünk központi költségvetés esetében a bevételek oldalán. És egyébként a költségvetési tanács, amit említettem, dokumentumából sejtető, hogy a kormány az idei évre milyen bevételi számokat vár, és az áfában egyébként az új járványügyi hatással, járvánnyal terhelt áfa bevétel az 4600 milliárd forint körül lehet, és ez jövőre egy 8%-os emelkedésre 4980 milliárd forint körülre emelkedik. Egyébként az 20-as eredeti előirányzattal nagyjából pont megegyező. Azt látjuk egyébként, és azt látom, hogy a több a fő bevételi források tekintetében látványos visszapattanásra számít a kormány 2021-es költségvetésben, és bár át is tértünk kicsit a 2021-es költségvetés értékelésére, amit ahogy említettünk kicsit féllábúan, de nehezen, de azért nagyjából el lehet végezni. Én azt látom, hogy a fogyasztáshoz kapcsolt adók esetében 7,8%-os, a vállalkozói befizetések esetében szintén 7,8%-os, a lakossági befizetések esetében 8%-os emelkedést, bevétel bővülést prognosztizál jövőre a kormány az idei várható frissített számokhoz képest. Tehát látjuk ebben a, ugye a jövőre 4,8%-os GDP növekedéssel tervez a kormány, és ez a fajta optimizmus, a növekedéssel kapcsolatos optimizmus a bevételek oldalán mondhatjuk, hogy még inkább lecsapódik, elég csak azt mondjuk, hogy a SZIA bevételekből már többet, 2680 milliárd forintot számít, mint a 2020-as eredeti előirányzat. Ha a várató idei teljesítéshez viszonyítjuk, akkor szintén 8%-os bővülést látunk, ami azt jelenti, hogy abban bízik a kormány, hogy a lakosság elsősorban lakossági fogyasztás, a jövedelmek helyreállítása lesz igen gyors a jövő évben.
És egyébként mekkora összeget tesz ki a 2020-as és a 2021-es költségvetés? Hogy értsük azt, hogy ezek a milliárdok, ezek az ezer milliárdok mihez képest nagyok vagy kicsik, Nyeste Orsolya?
Amit én látok, itt a központi alrendszer mérlege, ez ugye a legfontosabb tétele a költségvetésnek, ugye ez tartalmazza a központi költségvetést, illetve a különböző alatok, tehát a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak bevételeit, kiadásait, illetve tehát a nyugdíjbiztosítási alap és egészségbiztosítási alap bevételeit és kiadásait. És itt ugye az látszik, hogy 2020-ban bevételi oldalon a fő összeg az körülbelül egy kicsivel több, mint 21 ezer milliárd forint, tehát 21,5 ezer milliárd forint, és ez a 2020-as bevételi előirányzat, abból, amit az előbb így átbeszéltünk, úgy gondolom, hogy az elképzelhető, hogy a válság miatt csökkenő adóbevételeknek köszönhetően ez valamivel alacsonyabb lesz, és 2021-re vonatkozóan pedig a bevételi oldalon most már közel 22 ezer milliárd forintnyi bevételt tervez a kormányzat. És hát kiadási oldalon az idei évben 21,8 ezer milliárd forint az előirányzat, a kiadások összegére vonatkozóan, ami 2021-ben 23,4 ezer milliárd forintra emelkedne, és ugye a kettőnek a különbsége a költségvetésnek a hiánya, a központi alrendszernek a hiánya, ami, ezt is az elején megbeszéltük, az eredeti 2020-as törvényi előirányzat szerint viszonylag alacsony lett volna, picivel kevesebb, mint 400 milliárd forint. Jövő évre ez ugye a valóságban várhatóan jóval magasabb lesz ennél a számnál, és jövő évre vonatkozóan pedig pénzforgalmi szemléletben közel 1500 milliárd forintos hiány tervez a kormányzat. És hát ezért is, ha már ez így szóba került, ezért is zavaró, hogy a 20-as törvényi előirányzatot és a 21-es törvényi előirányzatot teszi egymás mellé a mérleg, mert valójában tudjuk, hogy igazából ez a közel 1500 milliárd forintos jövő évre tervezett pénzforgalmi hiány, ez valójában hiánycsökkentést fog a jövő évben jelenteni, legalábbis a kormányzat mostani tervei szerint.
Csiki Gergely, ez a változás, a 2020 és a 2021-es költségvetés változása, ezen látszik, hogy válsághelyzetben vagyunk, hogy egy szokatlan helyzetre kell, hogy reagáljon a költségvetés is?
Látszólag egyébként átvezetett bizonyos tételeket a kormány és a járvány kezelésének hatása alá rendelve, a járványkezelés alá rendelte a költségvetést a kormány, azonban valójában nem így történt. Ugye, ahogy Orsolya is említette, jövőre alacsonyabb lesz a költségvetés hiánycél, mint idén várható, tehát úgymond a fiskális stimulusról, távolról sem beszéltünk, nem lesz ösztönző a költségvetés, és azt kell, hogy mondani, hogy a jellemzően átcsoportosítások, átnevezések vannak a jövő évi költségvetésben, ami a járványt érintik. Ugye itt szó van a gazdaságvédelmi alapról és a járványvédelmi alapról, amint a legjelentősebb, úgymond védekezési vagy járványügyi helyzetet kezelő tételek. A gazdaságvédelmi alap az 2500 milliárd forintban áll föl, de ebbe nagy részt 2000 milliárd forint értékben már jól ismert egyedi nagyértékű beruházásokat csoportosított át a kormány összesen 2050 milliárd forint értékben, és érdemes itt kiemelni, hogy az idei tervben is 2020-ban is kb. 2070 milliárd forintnyi ilyen állami beruházás szerepel, tehát ebben a szempontból nagy változás nincs, csak a gazdaságvédelmi alapba csoportosította át ezeket a tételeket a kormány, valamint a másik hasonló ilyen átcsoportosítás és egyszerű átnevezés az az egészségbiztosítás és járvány elleni védekezés alap, amit már úgy kommunikál a kormány, itt 3000 milliárd forintos tételről vagy alapról van szó, de fontos itt hangsúlyozni, hogy ennek a jelentős része 2900 milliárd forint egészségbiztosítási alappal kapcsolatos normál működésben is meglévő kiadás, tehát itt rendkívüli alkalmazkodásról a jövő évi költségvetésben nem beszélhetünk.
Viszont Varga Mihály azt mondta, hogy ez a két fontos pillére a 2021-es büdzsének, akkor mi lehet ennek a szerepe, hogy ezeket így felcímkézik egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap néven, ez amit ugye említett 3000 milliárd forint, a másikat pedig gazdaságvédelmi alap néven 2550 milliárd forinttal, így nagyobb mozgástere lehet a kormánynak, Nyeste Orsolya?
Én úgy gondolom, hogy érdemben nem feltétlenül jelent ez nagyobb mozgásteret a kormányzat számára, illetve az is erőteljesen érződik, és nem csak 2021-ről beszélünk, hanem 2020-ról is beszélünk, tehát hogy amit eddig láttunk a kormányzati válságkezelések kapcsán, hogy igazából dacára annak, ami a nemzetközi piacokon történik, vagy a nemzetközi költségvetések esetében történik, hogy nagyon sok helyen a fiskális politika, a kormányzat nagyon erőteljes kiadásnövelésekkel próbálják a válságnak a negatív hatásait ellensúlyozni. Magyarországon, minthogyha a büdzsén belüli átrendezéseknek, átnevezéseknek sokkal hangsúlyosabbra is szerepe lenne, mint az érdemi kiadás növekedésnek. Tehát mindenképpen látszik egy ilyen típusú dolog a magyar válságkezelés kapcsán. Tehát úgy tűnik, hogy a magyar kormányzat továbbra is fontosnak tartja, hogy a költségvetési politika alapvetően fegyelmezett legyen. A fiskális politika az alapvetően kiegyensúlyozott legyen, és hogyha elmúlnak ezek a rendkívüli időszakok, amikor a gazdasági növekedés csökkenésére vagy a recesszióval kell szembenézni, utána egy viszonylag rövid idő alatt lehessen visszaállni ismét a hiány csökkentő és az adótság csökkentő pályára. Tehát rendkívüli sok cikket, hírt olvashatunk arról, hogy a kormányzat miben támogatja a gazdaságot, miben segít a válságkezelésben, de igazából, hogyha megnézzük ezeket a csomagokat, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan eleme van, ami kifejezetten a hitelezéshez, a hitelezés bővítéshez, a hitelezéssel kapcsolatos garanciavállaláshoz kapcsolódik. Ez ugye nem jelent azonnali kiadás növekedést a költségvetésben. A másik pedig, hogy a munkahelyvédelmi programokra elég sok EU-s pénzt sikerült a kormányzatnak az utóbbi hetekben, hónapokban átcsoportosítani, tehát ez is eléggé megkönnyíti most a kormányzat helyzetét a válságkezelésben. Ugye az EU-s pénzek azért lehetővé teszi, hogy a hiány érdemi elszállása nélkül sikerüljön kezelni kiadási oldalon ezt a válságot. Más kérdés, hogy a hiánynövekedés így sem fogjuk megúszni, még ugye a visszafogott kiadás növekedése ellenére sem fogjuk tudni megúszni, hiszen bevételi oldalon mindenképpen bevételvesztéssel kell a kormányzatnak szembesülnie 2020-ban. Én még itt úgy látom mindig, hogy ugye a kormányzatnak az optimizmusa fennmaradt 2020-ban azzal kapcsolatosan, hogy fogyasztásbővülést várnak, ha enyhét is, de a konvergencia programban még 0,9%-os fogyasztás növekedés van az idei évre előirányozva. Én viszont úgy gondolom, hogy dacára annak, hogy azért a törlesztési moratórium valószínűleg fékezi majd a fogyasztás duhan, valószínűsíthető, hogy egy olyan 2-3%-os visszaesés mindenképpen lesz az idei évben a fogyasztásban. Ugye ezt a várakozást alátámasztja a fogyasztói bizalom csökkenése, illetve hát mindazok a hírek, amiket a munkapiaci helyzetről olvashatunk, hogy bizony a válságnak köszönhetően Magyarországnak sem sikerült elkerülni az állásvesztéseket, az elég jelentős állásvesztéseket a gazdaság számos szektorában.
Csiki Gergely?
Így van, nagyon fontos pontra mutatott rá Osa is, hogy ne felejtsük el azt, hogyha a munkahelyvédelmi bértámogatást nagy mértékben veszik igénybe, és nagy sikerről beszélünk, akkor az azt is jelenti a másik oldalról, hogyha kicsit a másik szemüvegünket veszik fel, hogy jelentős mértékben érinti a magyar gazdaságot és a magyar munkaerőpiacot ez a koronavírus válság, nevezzük így, tehát nem tudja magát kivonni a magyar gazdaság sem, ez is bizonyítja már az idei munkahelyvédelmi bértámogatások igénybevétele, ugye jól emlékszem, mert 130 ezer munkavállaló felett van ez a létszám, és nagyon fontos másik elemre is rámutatott Orsolya, hogy ugye jövőre is 3% alatt lesz a költségvetési hiánycél, idei évet átmeneti megingásnak tekinti ebből a szempontból a kormány a idei 3,8%-ra módosított költségvetési hiánycéllal, de jövőre 2,9%-os hiánycélt tűzött ki, ami azt jelenti, azt az üzenetet küldi, hogy nem akarja, hogy elszálljon a költségvetés, és mindent ennek rendel alá. Lehet, hogy ezeket volna kezdeni a beszélgetésünket, hogy látszik, hogy mindent gyakorlatilag ez a 3% alatti hiánynak való alárendelés jelent, miközben egyébként most már az Európai Bizottság tekintettel a járvány helyzetre és annak kezelésére már nem is veszi annyira szigorúan, és átmeneti eltérést adott engedélyt az országokra, de úgy tűnik, hogy a kormány ezt kifejezetten hangsúlyozni akarja, hogy 300% fölé nem engedi a költségvetési hiányt jövőre, és meg is akarja magát különböztetni.
Miért lehet erre szükség, illetve miért jelenik meg ilyen erősen a kommunikációban, illetve a célokban is, a költségvetésben is a 3% alatti hiánycél. Szóval milyennek a gyakorlati haszna, mondjuk így?
Így van, gyakorlatilag haszna, racionális megoldás és megfontolás a kormány részéről mindenképpen azt mondhatjuk, főleg az elmúlt akár az európai adósságválságra visszatekintve 2012-ből, amikor ugye itt ott voltak olyan országok, amelynek a kötvény finanszírozása vagy adósság kibocsátása és annak finanszírozása már nehézségbe ütközött. Lehet, hogy ez a mögöttes szándék és mögöttes cél vezérli a kormányt, amikor nagyon óvatosan tervez, és inkább visszafogja a költségvetés hiány elszállására vonatkozó szándékokat. Ez az egyik ilyen fő magyarázó tényező, hogy ezzel is meg akarja magát különböztetni, amikor majd az országok a nagyobb hiányokat jövőre finanszíroztatni szeretnék a piacon, akkor ugye ezt egyre nagyobb hozamok, kamatok és ár mellett tudják megtenni, ezt szeretné valószínűleg a kormány elkerülni, és hogyha jövőre ezt elkerüli, úgymond nem adósodik el olyan magasabb áron, mint más országok, akkor több tartalék marad a későbbi évekre. Ez egy megfontolás. Más kérdés, ennek mi az ára a mai 2020-as, 2021-es években, hogy ennek lehet, hogy az az ára, hogy nagyobb visszaesést kockáztat meg ezzel a kormány.
Mi este Orsolya, mit gondol a 3% miért lehet ennyire fontos?
Én is hasonlóan látom, ugye a kormányzat politikájának lényege az alacsony költségvetési hiány, ami a 3% alatti deficitet jelenti minden évben. A másik fontos sarok eleme a kormányzati kommunikációnak már évek óta a fokozatosan csökkenő adósságpálya, tehát az, hogy az államnak az adóssága GDP arányosan évről évre egyre alacsonyabb lesz, és egyre közelebb kerül a bűves 60%-os limithez. Ezt a típusú elkötelezettséget úgy tűnik, hogy ez a koronavírus válság sem rendítette meg különösebben, és hogy erre miért lehet szüksége a kormányzatnak? Én úgy gondolom, hogy azért, mert ugye a magasabb hiányt azt finanszírozni kell, ahogy Gergely is célzott már rá. A magasabb hiány, hogy a finanszírozási lehetőségeket meg kell találni. Minél magasabb a hiány, minél magasabb az adósság, annál nehezebb ezeket a finanszírozási lehetőségeket megtalálni. És hát a kormányzat fontosnak tartja, hogy a külső finanszírozástól Magyarország minél kevésbé függjön, már pedig lehet, hogy hogyha a hiány nagyon elszáll, és az adósság nagyon megemelkedik, akkor előbb-utóbb külföldhöz kellene nagyobb mértékben fordulni, mert ugye belföldnek egyszerűen lenne arra kapacitása, hogy túlságosan megemelkedő hiányt finanszírozzon. Én el tudom képzelni, hogy egy ilyen gondolat lehet a kormányzat fejében a külföldi finanszírozástól való függésnek a további csökkentése, még válságidőszakban is. Más kérdés, hogy azonban most már azért én úgy gondolom, hogy azt is látni kell, hogy ez a paradigma, hogy a hiány minden áron való kordában tartása, és költségvetési fegyelem, és stabilitás, ez egy picit megdőlt a válságnak köszönhetően, és azt is látjuk, hogy globálisan a jegybankok nagyon nagy mértékben oda teszik magukat, hogy a megemelkedő hiány finanszírozása a jelenlegi helyzetben ne okozzon gondot a kormányzatnak.
Hamarosan innen folytatjuk. Az Aréna mai vendége Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője és Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A hírek után tehát folytatjuk.